első fejezetéből, első fejezetével foglalkoztunk, és hát ezt a kis mini sorozatot szeretném mostan folytatni ezzel az igehirdetéssel. Nem tudom, mire emlékszünk az akkor elhangzottak közül. Egy-két gondolatot hadd elevenítsek föl így Dániel könyvének a könyvével kapcsolatosan. Ugye Dániel könyve leginkább az álmokról, a látomásokról, a prófétai kijelentésekről ismert. Olyan prófétai kinyilatkoztatások vannak ebben a könyvben, amik előre mutatnak egészen az időkig. És ugye a teljes Bibliának a fényében, ismeretében azt is nyugodtan lehet mondani, hogy Dánielnek a könyve megjövendőli a Mesiásnak az első eljövetelét is. Vannak, akik azt mondják, hogy ki is lehet számolni. Én is annak idején próbálkoztam, nézegettem ezt, és tényleg meglepő eredményekre lehet jutni. Mert megjövendőli a második eljövetelt is bemutatja. Vannak, akik felbuzdulva még azt is megpróbálják kiszámolni, hogy mikor lesz. De hát ugye ez egy kudarcra ítélt vállalkozás, mert világosan mondja más helyütt a Szentírás, hogy ez el van rejtve ez a kérdés az Atya hatalmába. Nem számolgatni kell, hanem készen lenni. Az az Isten akarata, hogy az övéi éljenek bármikor a történelemben, éljenek bárhol a világban, úgy éljék az életüket, hogy készen legyenek arra, hogyha az ő életükben jön el az Úrnak vagy az eljövetelének az ideje, akkor készen találtassanak. Tehát Dániel prófétának a könyve így nagy része, ilyen álmok, látomások, prófétai kinyilatkoztatások, de vannak benne történetek is, történetekről feljegyzések, és ezek is nagyon komoly üzenettel és tanulsággal bírnak. És ha meg akarnánk fogalmazni a könyvnek a célját, hogy miért is adatott ez a könyv, a Szentlélek miért is tartotta fontosnak, hogy ezek a igék, ezek a történetek, ezek a kinyilatkoztatások így Dániel könyvében le legyenek írva, akkor valami olyasmit fogalmazhatunk meg, összefoglalva a könyvnek a dolgait. De ez a célja ennek a könyvnek, hogy bemutassa a pogány birodalmaknak és az Isten országának a sorsát, miképpen fejlődnek a pogány birodalmak, az Isten nélküli pogány birodalmak ebben a világban, és miképpen fejlődik ebben a világban az Isten országa, hogyan növekszik az Isten országa, hogyan fogja majd Isten országa legyőzni a pogány birodalmakat, a pogányságokat, és hogyan jön el ebben a világban az Isten uralma. Ez ennek a könyvnek egy nagy célja, hogy ezt bemutassa, és bemutassa az egymáshoz való viszonyát is, a pogány birodalmaknak és az Isten országának az egymáshoz való viszonyát is. És már ez a könyv, Dániel könyve is mutatja azt, hogy hányszor és hányszor fordul az elő, hogy abban a pogány világbirodalomban, a babiloniai birodalomban, majd aztán, amelyet fölvált később a Méd-Perzsa birodalom, hogyan diadalmaskodik az Isten országa a hűségeseken keresztül. Hogyan dicsőül meg Isten neve azonok a kis maroknyi hívőkön Isten gyermekeink életén keresztül, akik ott élnek ebben a pogány világbirodalomban, akik ott élnek egy tulajdonképpen ellenséges légkörben, egy ellenséges szellemi hatalomban, ott él Istennek a népe, ott élnek a hűségesek, Isten népének a tagjai, a választottak, egy maroknyiak, és mégis hogyan dicsőül meg Isten neve az ő életükön, az ő hűségükön keresztül. Visszatérő eleme a történeteknek, mint a pogány királyok, a hatalmas Nabukodonozor, meg a későbbiek kénytelenek elismerni, hogy az Úr az Isten, hogy Izrael Istene az Úr. Annak idején az elmúlt alkalommal az első fejezet történetével foglalkoztunk, és láttuk, hogy négy ifjú ember, akit elrabolnak, elhurcolnak az ő országukból, az ő családjukból, az ő népükből, a távoli Babilonba, hogyan tudnak mégis megállni, hogyan tudják azt megtenni, hogy ne keveredjenek el, ne adják fel a vallásokat, hanem megmaradjanak Izrael Istenének a hitében. Mostan a harmadik fejezetnek a történetével szeretnék foglalkozni részletesebben. Ugye két verset olvastam föl most ebből a történetből, de igazából azt szeretném, hogyha az egész harmadik fejezetet áttekintenénk. Nem gondoltam, hogy alapigeként felolvassam a teljes történetet. Egyrészt azért sem, mert azt gondolom, hogy olyan történetről van itt szó, a tüzes kemencébe vetett ifjaknak, hívőknek a története, ami azért jól ismert a hívők előtt. Aztán hosszú is lett volna alapigeként még ezt felolvasni, még az elején, meg talán fölösleges is, hisz most én szeretnék úgy magyarázni az igét, úgy szólni erről a történetről, hogy elindulnánk az első verstől, mindig felolvasok egy-egy verset, és hozzáfűznék egy-egy gondolatot, egy-egy magyarázatot. Nem a történetet akarok kiszínezve elmesélni, hanem a történet kapcsán azokról a dolgokról szólni, amik fontosak lehetnek számunkra. Amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor arra a gondolatra jutottam magamba, hogy túlságosan sok lenne, most minden elhangozna, ami üzenet lehet ebből az igéből, és hát nem vagyunk nyilván egyformák, de én úgy vagyok, én jobban szeretem inkább a két rövidet, mint az egy hosszabbat, úgyhogy két részre gondoltam osztani ezt az ige hirdetést, és hogyha lesz majd erre alkalom, akkor a második résszel folytatnám azokkal a gondolatokkal, amik mit üzen ez a történet a ma élő hívő számára nekünk, milyen tanulságai vannak, és még egy érdekes dologgal, hogyan mutat ez előre ez a történet a végidőkre is. Ez lenne majd egy másik igehirdetésnek a témája. Most azonban szeretném, hogyha végig tudnánk venni ezt a történetet, megállva egy-egy vers vagy egy-egy szakasz után elgondolkodva, és arról, hogy mit is mond az írás nekünk. Úgyhogy jó, hogyha akinél van Biblia, együtt figyeljük a történetnek az olvasását, azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz úgy majd követni. Kezdjük hát az első verssel. Nabukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobor. Fölállította azt a Dúrál völgyben, Babilon városában. Dániel könyve ugye Babilonban játszódik, oda hurcolják el történetünknek a hőseit, főszereplőit, Dánielt és az ő három barátját, akik ugye új nevet is kapnak abban a babiloniai irodalomban, ezzel is utalva arra, hogy a múltat el akarják törölni az ő életükből, és egy agymosáson akarják őket átvinni, átképezni, hogy úgy szolgálják a babiloniai királyt, Nabukadnezár, vagy Nabukodonozor, ilyen néven is, olyan néven is ismeretes ez a király. Ő az egyébként, aki Istennek a botja volt Isten kezében, ő általa büntette meg a Júdát, a déli királyságot, amikor az már Istennel nagyon szembe fordult. Egy olyan uralkodóról van szó Nabukadnezár király esetében, aki teljhatalmú volt. Akinek mindent lehetett. Akinek minden szabad volt. Egy igazi, kőkemény diktátor. Ugye maga valóságában, akinek az ember élet sokat nem számított, hatalmas, győzelmes hadjáratai voltak, eljutott egészen Egyiptomig, rengeteg népet rabszolgává tett, rengeteg népet adófizetővé tett, rengeteg népet eltörölt a föld címéről. Úgy gondolhatta, hogy ő az Isten. Ő az uralkodó. Ő a valaki. Még azt is gondolta, hogy ő nagyobb, mint Izrael istene, hisz ő még Jeruzsálemet is el tudta pusztítani, Jeruzsálem lakosait is el tudta hurcolni, a templomot el tudta pusztítani, a templomnak a kincseit is el tudta vinni a babiloniai birodalomba. Tehát egy teljhatalmú diktátor a maga minden jellemzőjével. Például itt van ez a szobor, amit mostan az első versünkben már olvasunk is, hogy csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot, csak hogy a mi viszonyítási rendszerünkben ezt el tudjuk képzelni, a szobornak a méreteit. Ez a 60 könyök, ez kb. 30 méter magas szobrot jelentett, ami 3 méter széles volt. Hát úgy gondolkodtam, hogy egy 10 emeletes ház van 30 méter, vagy mondjuk a 7. emelet, 8. emelet. Ha 3 méterre számolunk egy emeletet, akkor körülbelül egy olyan 8-10 emeletes, hát menjünk a lencsésére, azt nézzünk meg, hogy egy akkora szobrot csináltatott, jó, ugye 3 méter szélességben, aranyból. Hát azért nem semmi, ugye? Körülbelül ennek mi értelme van egyébként? Úgy őszintén. Szerintem a világon semmi. Ez a diktátorokat általában nem szokta érdekelni, hogy fantasztikus hóbolcsaiknak milyen értelme van. Kitalál valamit, és ezt meg kell csinálni. Milyen talapzata lehetett ennek a szobornak? Azért statikailag gondoljunk bele, hogy egy 30 méter magas valamiről van szó, ami 3 méter széles, furcsák ezek az arányok is egyébként, 1 a 10-hez. Tehát azért valami talapzatnak kellett lennie, amin állt ez a szobor, ez a hatalmas szobor. Ugye most ez tiszta aranyból volt, hát vannak, akik azt mondják, hogy ez elképzelhető, hogy bronzból készült, ami aztán aranyborítást kapott. Hát azt mondom, tök mindegy, teljesen mindegy. Akár arany, tiszta aranyból is lehetett, hát a világ akkori uralkodójának biztos volt annyi aranya, hogy ilyet akart, akkor ilyet csinált. Egyébként olvastam róla, hogy régészek találtak egy hatalmas alapzatot, ugye azon a vidéken, elképzelhető, hogy azon állt ez a szobor, tehát valami szobor tartására volt alkalmas. Honnan jött neki ez a nagy ötlet, hogy csináltasson egy ilyen 30 méter magas szobor? Egészen biztos, hogy valahol a gyökerét ennek a második fejezetben találjuk meg. Ugye ott arról van szó a második fejezetben, Dániel második fejezetében, hogy a király lát egy álmot, ami nagyon megrettenti, és mondja a káldeusoknak, tehát az akkori papoknak, bölcseknek, álomfejtőknek, hogy na jöjjetek, aztán mondjátok el nekem ennek az álomnak a megfejtését. Mondd el király mi az álmot, azt akkor mi elmondjuk. Azt mondja a király ugye el, hogy hát ez így nagyon könnyű lenne. Mert onnan tudjam, hogy nem beszéltek el csak lukat a hasamba. Na mondjátok el, mit álmodtam. És aztán ha elmondjátok, akkor én elhiszem annak a megfejtését, hogy tényleg úgy van, de ha nem tudjátok elmondani, akkor egy fejjel rövidebbek lesztek. Ugye nagy volt a baj a bölcsek körében, és Dániel volt az, aki megmentette őket, mert Istentől megkapta az álmot, és megkapta az álomnak a megfejtését is. Ugye ebben a híres álomban arról volt szó, hogy látott a király egy óriási szobrot. És azt gondolom, hogy ez az ötlete, ez a szoborállítás ötlet, ez ennek a biztos, hogy kapcsolatban volt azzal az álmával. Az a szobor is egy hatalmas szobor volt, arany fejjel, ezüst mellkassal, bronz csípővel, vas lábakkal és ilyen cserép vas keverékű talpazattal. És az álomfejtésben elmondja a Dániel, hogy ezek az egymást követő világbirodalmakat jelképezi, az arany fej az te vagy, ó király. Tehát te vagy a legnemesebb, a legnagyobb, a legfontosabb. De azt mondja az álom, hogy a te birodalmadnak vége lesz, ezt mondja az intelenyőn, majd egy másik birodalom, azt is fölváltja egy harmadik birodalom, és így tovább. De az egész elpusztul egy kicsin kő hatására, ami a mennyből származik, tehát az Isten országa fog uralkodni majd ezen a földön, és minden semmivé lesz. Na hát, ugye ott a király nagyon ledöbben ezen a dolgon, hogy így meg tudott mondani minden Dániel. magas rangba helyezte Dánielt, meg az ő barátai, és hát azért olvasunk arról is, hogy így írja, azt előírta a király, megparancsolta, mutassa meg be áldozatot, és önménezzenek neki. Dánielnek pedig ezt mondta a király, valóban a ti istenetek, az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója. Ezért tudta feltárni ezt a titkot. Tehát már itt is megdicsőjük Istennek a neve. Na persze nem megy keresztül ez a napokodoló pogány királya megtérésen, a szíve nem újul meg, nem tisztul meg, nem lesz újjá, nem lesz jobbá, megérinti Istennek a hatalma, de azért ez elég hamar elfelejti, és igazából az marad meg, hogy ő az aranyfej. És akkor csináljunk egy aranyból, egy szobrot, ami igazából nem másnak, nem más a célja, mint hogy az önállítás. Hogy ő a hatalmas király, a legnagyobb ezen a földkerekségen, és az ő hatalma, az ő uralma soha több, soha el nem fog múlani. Tehát a szobor állítás gyakorlatilag az indulat, ami ő benne van, ez nem más, mint az önállítás. Második és harmadik vers. Azután összehívatta Nabukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok összes tisztviselőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukadnezár felállított. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok összes tisztviselője a szobor felavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukadnezár felállítatott. Olyan embereket hív össze a király, akik az ő birodalmában vezetői tisztséget töltenek be. Tehát ő működtetik gyakorlatilag ezt a birodalmat, hogy ezt a szobrot fel kell avatni. Amikor elmennek a hírnökök és hívogatják, ugye, hogy jöjjenek ezek az emberek, nyilván ez egy hosszabb időben tellett azért, mi eljutott a hír, hogy jönni kell erre a felavatásra. Igazából senki nem tudta azt, mert nem mondták még ott el, akkor, hogy mi fog történni. De nem volt elég a királynak önmagában az, hogy a szobor az ő dicsőségét, az ő nagyságát, az ő hatalmasságát, az ő fenségességét hirdeti. Ez kevés. Az is kell az önállításhoz, hogy legyenek emberek, akik mindezt elismerik. Akik mindezért őt imádni és csodálni fogják, mert így még igazabbnak tűnik az, amit önmagáról gondol. Ezek az állami tisztviselők közül nagyon sokan olyanok voltak, mint egyébként Dániel. Különböző népekből összeszedték az értelmeseket, az okosokat, azokat elvitték ebbe a babilóniai egyetemre, ahol Dániel is volt, ott aztán átmosták az agyukat, ott aztán kaptak megfelelő képzést, kitörölték a múltat, megkapták az új feladatot, és ők voltak azok, akik igazgatták az országnak az ügyeit. De miért is kell nekik ott csinálni? Negyedik vers, ötödik vers, a hírnök pedig hangos szóval kihirdette, mikor már ott voltak a mezőn, ott a szobor előtt mindenki, kihirdette. Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amit meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lang, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király fölállíthatott. Tehát most tudják meg, hogy igazából miért is lettek ők összehívva. Nem csak az, hogy lássák, hogy milyen fantasztikus szobrot emeltetett a király, hanem ennek sokkal mélyebb okai voltak. Két dolgot mondanak itt, ami a feladatuk, leborulni a szobor előtt, és hódolni, imádni a szobor előtt, imádni a szobrot. De valójában ki előtt is kell leborulni? És valójában kit is kell imádniuk? Nem önmaga a szobor a fontos, hanem az, aki a szobrot állította. Az, aki a szobor rámutat, az, akinek a szobor az ő dicsőségét hirdeti, ez pedig nem más, mint maga a király, nem más, mint Nabukodonozor. Két dolog, amit a király el akar érni ezektől az emberektől. Egyik az politikai tekintetű, hogy ismerjék el az ő tekintélyét. A szobor előtti leborulás, tehát nem más, mint a király előtti leborulás, abból a célból, hogy ismerjék el, hogy Nabukodonozor az uralkodó. És minden úgy van, ahogy ő mondja, mindennek úgy kell történnie, ahogy ő akarja. Ő a politikai vezető, az ő akarata, az ő szándéka, az ő céljai megfelelőzhetetlenek, tökéletes egységet akar az ő országában, olyan egységet, amelyet ő irányít. A másik pedig a hódolat, az imádat, egy új vallásnak a kiépítése, aminek a középpontjában megint csak ő maga van, ő az Isten király, akit a népnek imádnia kell, aki előtt a népnek hódolnia kell. Tehát Nabukodonozor ezzel a döntéssel, hogy ott a szobor előtt ezeknek az állami tisztviselőknek le kell borulni, és imádni kell, és hódolni kell előtte, egységet akar, egy olyan egységet, ami az ő hatalmát megszilárdítja. Emlékezzünk csak a második fejezetben. Ott arról volt szó, hogy a bölcseknek a bölcsességét akarta kipróbálni. A mágusoknak a bölcsességét akarta megpróbálni. Mondjátok el, mit álmodtam. És akkor elhiszem, hogy okosok vagytok, meg értetek hozzá. Itt most ez az okos király az aludtvalóinak a hűségét akarja megpróbálni. Na lássuk csak, mennyire is veszitek komolyan az én uralmamat. Lássuk csak, mennyire fontos nektek az én tekintélyem. Lássuk csak, tudtok-e engem Istenként imádni, elfogadtok-e engem ilyen Isten királynak. Tehát a központi hatalmat akarja ezzel a szoborral és a szobornak az imádatával megerősíteni. Menjünk a hatodik versre. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az azon nyomján, azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe is. Tehát van ugye szankció is, tehát azért nem arról van szó, hogy na, aki akar, az borul, aki meg nem akar, hát akkor az nem. Nagyon komoly szankció van kilátásba helyezve. Aki nem tiszteli a királyt, nem fogadja el a király tekintélyét, politikai hatalmát, vallási vezető szerepét, annak az életének vége. És megy is a égő tüzes kemencébe. Ez azt jelenti, hogy nincs kivétel a birodalomban. Mindenki köteles a királyt imádni, mindenki köteles a király előtt hódolni. Azért egy dolgot én itt megkérdeznék, megjegyeznék, észrevételeznék. Hol van itt önkéntesség? Sehol se, ugye? Itt egy kényszer van. Egy nagyon erős kényszer van. És most őszintén testvérek, mit ér a megparancsolt imádat? Van annak értelme, hogy parancsol parancsba adni az imádatot? És hogyha nem imádsz engem, akkor szankció lesz? Az imádathoz hozzá tartozik az önkéntesség. Mi értelme van az is olyan Isten imádatának, ami muszájból van? Vagy a félelem miatt van? Vagy a szankciók miatt vannak? Az imádat? Én azt gondolom, hogy a valódi imádat, a valódi hódolat, az Isten előtti valódi megalázkodás, az nem csak a külsőben, az nem a külső, mert muszáj, hanem az a szívnek az önkéntessége. Az nem egy külső kényszer, hanem az egy belső kényszer. Az nem egy külső parancs,
hanem a szívnek a belső parancsa. És ugye ezekkel a dolgokkal a diktátorok már nem szoktak törődni, hogy a belső parancsal, az önkéntességgel, az, hogy szív szerint imádjanak, ő a külsőt akarja látni. Azt akarja látni, hogy az aludtvaló ott petrengjen a borban előtte. Az, hogy mi van a szívében. Az, hogy ezt azért teszi, mert muszáj, mert fél a szankció, azért nem érdekli. Biztos hallottatok Orwellnek a híres legényéről, a 1984-ről, elég nehéz olvasmány szerintem, nem egy könnyű, nem régiben olvastam egy-két évvel ezelőtt. És ott pontosan erről beszél Orwell, vagy erről ír, hogy ugye az orwelli világban, ebben az utopisztikus világban, ahol a nagy testvér irányít mindent, és totális gondolat élnek az emberek. Egy központi gondolata az, amikor azt mondják a főhősnek, hogy nekünk nem elég az, hogy te engedelmes vagy a nagy testvérnek. Ez semmi. Azt akarjuk, hogy szeresd őt. Azt akarjuk, hogy szeresd őt. Nem kell az, hogy engedelmes. Nem foglalkozunk el. Szeresd. Szeresd. Na hát, furcsa dolog, hogy ez a szeretet. Lehet ezt parancsba adni? A valódi, őszinte, tiszta szeretetet kikényszeríteni? Ugye az valóban belülről, sokkal belülről kell fakadni. Az Isten előtti hódolat, az nem ilyen dolog, amit külső kényszerrel kiparancsoltok. Látszat az igen. A képmutatás az igen, csak az lesz belőle, ha nem szív szerinti a dolog. 7. vers. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, a citera, a hálfa, a lant és egyéb hangszerek hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállította. Tehát a nagy sokasság, az állami tisztviselők, akik ott voltak, ott fekszenek mind a borba. Igaz, hogy egy hazug hódolat, igaz, hogy biztos nem szív szerint volt, a szankció miatt, a félelem miatt volt, de hát ez kit érdekel. Ott fekszenek a porba, és most jutunk el tulajdonképpen a történetünknek a magvához, a lényegi dolgához. 8. versről a 12. versig. Ekkor azonban kárdeus férfiak álltak elő és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukadnezár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a síp, a citera, a hárka, a land, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnego, akiket Babilon városának az élére állítottál, ezek a férfiak semmibe se vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Tehát eljön a nagy nap, eljön a szoboravatás napja, megszólal ez a fantasztikus zenekar, amit erre az alkalomra megszerveztek ott a királynak az emberei, megszólal a zene, mindenki leborul, három ember állva marad. Hárman még a fejüket sem hajtják meg. Na hát, több se kellett a káldeusoknak, azoknak a káldeusoknak, akiket annak idején éppen egyébként Dániel mentett meg, az a kivégzést. Talán körülbelül ennyi volt a hála egyébként azért a dologért, ami ő bennük volt. Több se kellett a káldeusoknak, már szaladtak is a királyhoz, és már be is panaszolták ezt a három férfiút, hogy hoppá, nézed király, azok, akiket te kiemeltél, akiket te Babilonnak a birodalomban fő helyre emeltél, akik ilyen tisztviselőkké tettél, városoknak az ügyeivel bíztál meg, és csak ott állnak. Köszönjük ágában sincs arra, hogy téged imádjanak. Köszönjük ágában sincs arra, hogy ezek tekintélyedet elismerjék. Én azon sem lennék meglepődve egyébként, hogyha ez a szobor állításnak az ötlete, ez valóban ezektől a káldeusoktól származott volna, és ezt tudták ők nagyon jól, hogy azok az emberek nem fognak leborulni. Ne ismerték őket.
tudták. Ezt később majd a 6. fejezetben egyszer azzal foglalkozunk, amikor Dánielt az oroszlánok vermébe dobják, még egyértelműbben előjön ott, már mond beszél is róla az ige erről a cselszülésről. Hát tulajdonképpen ezek a káldeusok ezt a önmagára olyan büszke királyt, aki micsoda teljhatalmú úr, élet-halálnak az ura, fantasztikus aranyfej, aranyszobor, orruknál fogva vezetik. Elérik azt a célt, amit akarnak, végre meg tudnak szabadulni ezektől a zsidó férfiaktól, aki olyan bosszantó, hogy nem őket bízza meg a király a város ügyeivel, hanem ezeket a zsidókat, és végre végezni tudnak ezekkel az emberekkel. De teljesen egyértelmű, hogy ez a vád, amivel mennek a királyhoz, ez az irigység miatt van. Hisz mondják is, hogy hát, akiket te állítottál a város élére, látod? Így lehet ezekben megbízni, semmivel sem veszik a birodalomnak az egységét, a te tekintélyedet. Na nézzük, hogyan reagál Nabukadnezár. 13. verstől a 15. Ekkor Nabukadnezár nagyon megharagudott és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük, Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a sík, a citera, a hárpa, a landa, duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Hát kapnak egy második esélyt ezek a férfiak. Nem repülnek rögtön a kemencébe, de ez a második esély, ez egy óriási kísértés is egyben. Úgy bele lehet abban gondolni, hogy azért ezek is emberek voltak, tehát nem robotok, meg nem automaták. Nyilván érző emberek, akik félnek, akik érzik a helyzetnek a komolyságát. Biztos megharcolták, lelki harcaikban talán imádkoztak is ezért a dologért, mikor megtudták, hogy mit kell tenni, és megegyeztek abba, hogy a mi Istenünk nem engedi a törvény, hogy idegen Istenek előtt leboruljunk, boruljunk, mi állva maradunk, lesz, ami lesz. Ha meg kell halni, hát meghalunk. De halálunk pillanatáig a mi Istenünk közt hűségesek vagyunk. Ugye megszólalnak a hangszerek, állva maradnak, aztán mennek a király elé, és kapnak egy második esélyt. Egy kísértés. Meg tudnak állni még most is. Azért most már nagyon komolyra fordul a dolog. Tehát a király elmondja, hogy ez az utolsó esélyetek. Ez a lehetőség, hogy megmaradjatok. Na, még egyszer megszólaltatjuk a zenészeket, a zenekar megszólal, és akkor boruljatok le, és akkor el van felejtve ez a kis kisiklásotok, és akkor minden rendben lesz. Felkínált lehetőség, még nem dőlt el a halálnak a kérdése, még életben is maradhatunk, a kegyelem még ott, a kegyelemnek a lehetősége még ott van. És egyébként is mondja a király, hát én vagyok itt a legnagyobb. Hát elpusztítottam a ti országotokat, Jeruzsálemet. Van olyan Isten, aki nagyobb lenne nálam? Ezt kérdezi itt a király a maga döbbenetes önteltségét. Na nézzük, hogyan reagálnak erre ezek a fiatal emberek. A 16. verstől a 18. Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Hát, Kell ehhez hozzáfűzni? Annyira önmagáért beszél. A hitnek, a bizalomnak, az Isten iránti hűségnek valami fantasztikus beszéde az ez, amit megszólal ezeknek a férfiaknak az ajkán. Azt mondják, így kezdődik a válaszuk, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Mire mondták ezt? Mire válaszoltak ezzel? Arra, amit a király az imént mondott neki, hogy van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Erre azt mondják, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Nem szükséges. Nekünk nem kell megvédeni az Istent. Nem kell magyarázni az Istent. Nem kell nekünk az Isten ügyvédjévé lenni. Hányszor és hányszor estek hívő keresztjének ebbe a hibába, hogy úgy érezzük, hogy nekünk meg kell védeni az Istent. Nem kell megvédeni az Istent. Erre nekünk nem kell felelni erre a kérdésre, hogy van-e Isten az égben? Van-e Isten, aki téged ebből a helyzetből meg tud menteni? Van-e Isten, aki tud neked vigasztalást adni? Van-e Isten, aki meg tudja a te kezedet fogni? Amikor jönnek ilyen vádló, gúnyos, kételkedő szavak, azt mondja, azt kell mondanunk, amit mondanak el férfiak. Erre nekünk nincs mit felállunk. Majd az Isten cselekszik önmagáért. Majd az Isten megmutatja az ő hatalmát. Egy dolgot kell tennünk nekünk hívőknek, azt, amit ezek a férfiak gyakoroltak, az utolsó pillanatig hűségesnek maradni. Ez a mi dolgunk. A többivel majd az Isten foglalkozik. És nem ismerik még itt, mi az Istennek a szándéka. Azt mondja itt, hogy ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Ki tud szabadítani? Azt mondják ehhez értők, hogy azon a nyelven, ahonnan ezt fordították, írodott ez a szöveg, olyan jelentése is van, hogy nem, hogy ki tud, ki fog. Ki fog szabadítani. De nem tudják a szándékát, hogy mi az Istennek az akarata. Azt mondják, ha mégse tenné, mégse fog kiszabadítani, na akkor se fogunk téged imádni. Az Isten vagy megment ebből a helyzetből bennünket, és ezzel válaszol neked, ó király, vagy az Isten elfogadja a mi vértanúságunkat, és ezzel válaszol neked, ó király. De hogy mi a te isteneidet tisztelni nem fogjuk, mi te előtte leborulni nem fogunk, az egészen biztos. És nézzétek meg, mennyire nyíltan vállalják az Isten melletti kiállásukat. Nem kezdenek magyarázkodni, hogy ó, hát tudod, király, ami úgy gondoljuk, nincs nekünk veled semmi bajunk, mi szeretünk téged, király, meg engedek, de hát tudod, ami törvény? Nem. Nyíltan vállalják. Igazolád. Így van. Szóról szóra. Nem borulunk le, nem is fogunk leborulni. Na ez a feltétel nélküli hűség. A feltétel nélküli hűség. Ami ezekben az ember, ezeknek az embereknek az életében megmutatkozik. Na mi a reakció? 19 vers, 19. verstől 23-ig. Ekkor Nabukadnezár úgy elöntötte a harag, Sadrak, Mésak és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogy beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadsereg a legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul, süvegestül bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban behúzották, lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abednegót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abednego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Hát, úgy mondanám én ezt mostan, hogy a király a buta ütötte meg attól a választól, amit hallott ezektől a férfiaktól, hát azért ő ez nem szokott. Hát nézzenek már oda. Ő neki így élet, halál, ilyen választ adni. Hát gondolom, hogy a vérnyomása egekbe ugrott ott rögtön, és azonnal elrendelte a halálos ítéletnek a végrehajtását. Ő sokkal erősebbnek gondolta magát, Izrael isteménél az a király. 7-szer jobban befűtsük, megkötözzük. De itt nincs az az Isten, amelyiknek itt esélye lenne arra, hogy ezzel az én akaratommal szembeszálljon. Aztán 24. verstől. Nabukadnecár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfi dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király! Ő azonban így szólt. Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. 4. pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ugye döbbenetes az, ahogy Isten az ő hűségeseinek a védelmére siet. Itt ez volt az Isten akarata. Megmentette őket ebből a pokoli tűzből. Mindig nagyon nagy kérdés az, és nem tudjuk mi ezeknek a mozgató rugói, hogy Isten miért van az, hogy valakiket megvéd, más valakiket pedig enged a vértanúságba halni. Miért van az, hogy annak idején, amikor Pétert elfogták a börtönből, csodálatos módon angyal által megszabadította, egy fejezettel később meg arról olvasunk, hogy Jakabot befejezték. Péter megmenekül, Isten beavatkozása nyomán Jakab meghal. Miért? Mert az volt az Isten akarata, hogy Péter az életével, Jakab meg az ő halálával dicsőítse az Urat. És ez nem ránk van bízva, nekünk abban az élethelyzetben kell az Isten dicsőíteni, és az Isten iránti hűségünket megmutatni, amelyben benne vagyunk, amelyben benne élünk. Isten csodálatos módon védi itten, a tüzes kemencében az övéit, megjelenik ott egy negyedik, valamilyen természet fölötti lény, amire azt mondja a király, nyilván is mond neki látása erről, hogy olyannak látszik, mint valami Isten. Most nem arról van szó, hogy maga az Úr Jézus ismerte volna föl ott a kemencébe, szerintem ez elég túlzó állítás lenne, de Isten adott ott valakit, aki fantasztikus védelmet adott a tűz lángjai között. Hát ugye itt a király velőben kiég, kész, tehát ezzel nem tud mit kezdeni, ezzel a helyzettel. Megint csak az következik be, ami már oly sokszor, meg még ezután is, meg kell hajolni Izrael Istene előtt. Ekkor Nabukadnecár király oda ment az ízlő tüzes kemence ajtajához, és így szólt, Sadrak, Mésák és Abédnégó szolgálja a felséges Istennek. Látjátok, mekkorát változott? Itt rögtön a királynak a látása, állás mondja. Már a felséges Isten szolgálatról beszél. Gyertek ki, jöjjetek ki ide! Sadrak, Mésak és Abédnégó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók, a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nabukadnecár ekkor így szólt, áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnégó Istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy Isten sem, és nem módoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnegó istenét, azt lágyják darabokra, bármilyen nyelvű névből vagy nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tudna szabadítani. Isten neve fantasztikus módon megint csak megdicsőült, azért, mert voltak ottan hűségesek, akik kiálltak az Isten akarata, az Isten törvénye, az Isten igéje mellett. És Isten neve mindig megdicsőült, amikor a hívő Isten gyermeke engedelmes. Engedelmesen követi őt, még akkor is, ha az úgy tűnik, hogy az értelmetlen, az kockázatos, az veszteséggel jár, akkor is engedelmes. Ugye a király megint csak nem tud máshoz nyúlni, csak az erőszakhoz, megint csak nem igazi az ilyen imádat, az ilyen hódolat. De Isten neve akkor is fantasztikus módon megdicsőül, és ott abban a pogány viadalomban ismét diadalmaskodik az Isten országa. Hát hadd tapasztaljuk mi is életünkben, hogy engedelmességünk, hűségünk miatt Isten neve megdicsőül.